Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a mai történetünket egészen másképpen olvasták a 18. század végéig, és egészen másképpen olvassák azóta és napjainkban. Az 1700-as évek vége fele a felvilágosodás, amikor elindult, akkor azóta ezt a történetet olyan gyanúsan nézik. Sokan azt mondják, hogy hát ma már teljesen más a világkép, teljesen más a gondolkodás. Korábban teljesen természetes volt az embereknek, hogy amikor akár démonokról vagy megszállottságról volt szó, akkor ezt komolyan vették. Jól tudjuk, hogy mennyire túl is hajtották ezt a kérdést akár a boszorkányüldözések kapcsán. De a középkor embere vagy az ókor embere ezt nagyon-nagyon komolyan vette. Ma már erről a történetről sokan egészen másképpen prédikálnak, mint akkor. Azt mondják, hogy ma már a modern ember másképpen látja ezeket a dolgokat, más erőket lát a különböző démoni megszállottságok mögött, így azért elég nehéz lesz ezt a mai igét megértenünk. És nagyon nehéz lesz ennek a mai igének a vége is, mert Jézus egy nagyon komoly elköteleződésre hív minket. Olyan elköteleződésre, amit nagyon sokan félnek, és nagyon sokan nem merik megtenni. Tehát nem egyszerű a történetnek se az eleje, se a vége, de remélem mindaz, ami közben elhangzik, az segít könnyebbé tenni az elejét, és még inkább átélhetővé a végét. Valaki így fogalmazza meg ennek a mai igének az üzenetét: korunk embere nem szereti az egyértelmű helyzeteket. Igyekezünk elódázni a döntéseket, kitérünk az egyenes válaszok elől. Az ember szabad akaratát nagyra értékeljük, és büszkék vagyunk felvilágosult gondolkodásunkra, tudományos világképünkre. Úgy tűnik, hogy olyan világban élünk, amiből hiányoznak olyan fogalmak, mint sátán, tisztátalan lélek, vagy éppen ördögűzés. Hallgassuk most meg hát így Isten igéjét, ahogy megírva találjuk a Lukács írása szerinti evangélium 11. fejezetében, a 14. verstől a következőképpen. Egyszer Jézus egy néma ördögöt űzött ki, és amikor kiment az ördög, megszólalt a néma, a sokasság pedig elcsodálkozott. Néhányan közülük azonban így szóltak: Beelzebubbal, az ördögök fejedelmével űzi ki az ördögöket. Mások pedig kísértették, és mennyei jelt követeltek tőle. Ő azonban ismerve gondolataikat ezt mondta nekik: minden ország, amely meghasonlik önmagával, elpusztul, és ház házra omlik. Ha a sátán is meghasonlik önmagával, miképpen maradhat fenn az országa? Ti azt mondjátok, hogy én Beelzebubbal űzöm ki az ördögöket. De ha én Beelzebubbal űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok kivel űzik ki azokat? Ezért ők lesznek a bíráitok. Ha viszont én Isten ujjával űzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten országa. Amikor az erős ember fegyvellel őrzi a maga házát, biztonságban van a vagyona. Ha nála erősebb tör ellene és legyőzi őt, akkor elveszi fegyverzetét, amelyben bízott, és szétosztja a zsákmányt. Aki nincs velem, az ellenem van. Aki nem velem gyűjt, az tékozol. Amen. Az egész történetben, ebben a 9-10 versben egyetlen vers az, ami az ördögűzésről szól, és nem is erről fog szólni az igehirdetés, de ebből kiindulva szeretnék szólni nektek. Egyszer Jézus egy néma ördögöt űzött ki, és amikor kiment az ördög, megszólalt a néma. A sokasság pedig elcsodálkozott. A Biblia teljesen természetes módon ír a sátánról, mint személyes lényről, démonokról, gonosz ördögi lényekről, vagy ahogy talán még érthető, bukott angyalokról, akik itt ebben a világban léteznek, és próbálják tönkretenni az embereknek az életét, a gondolkodását, és mindazt, ami Istennek az ajándéka, ami számunkra. Csak az Új Szövetségben 34-szer olvasunk ilyen démoni lényekről, és az ő munkájukról, és arról a gyógyulásról, amit Jézus vagy az ő tanítványai elhoztak emberek életébe. És nagyon-nagyon fontos, hogy itt nem csak arról van szó, hogy sokkal fejlettebb az orvostudomány, és régen mondjuk még egy olyan betegséget, mint az epilepszia ördögi dolognak tartottak, és azt gondolták, hogy az embert megszállta az ördög. Ma már tudjuk, hogy ennek mik a fizikai okai, tehát akkor már túl vagyunk ezen. itt valami egészen másról volt szó. Itt nem arról van szó, hogy csak a betegségek megnyilvánulásaiba láttak bele megszállottságot, hanem valóban hitték ezek az emberek, és tudták azt, hogy ilyen valóban van. Persze most nem kell attól félnünk, hogy a nyakunkba ugrálnak a démonok, és megszállnak minket. Megvan ennek a menete módja, hogy az ember hogy tudja kiszolgáltatni magát ezeknek az ártó démoni lényeknek, de én hiszem, hogy ez ma is valóság. Ez nem egy letűnt kornak, egy régi világképnek a valósága, hanem mindez ma is létezik. Magam is tapasztaltam, találkoztam ilyen dolgokkal. Nem az a kérdés, hogy elhisszük-e, hogy mindez valóban létezik, hanem az, hogy mit kezdünk vele. Most csak egyetlen példát hadd mondjak erre, hogy a Lukács evangéliumának 8. fejezetében van egy híres történet, ahol szó nincsen semmiféle ilyen epilepsziára hasonlító tünetekre, vagy bármi másra, viszont arról szó van, hogy egy ember önmagába kárt tesz, az átlagnál és az elképzeltnél sokkal nagyobb erővel rendelkezik, ami ma is igaz sokszor a démon által megszállott emberekre. És azt olvassuk, hogy Jézus megparancsolta ugyanis a tisztátalan léleknek, hogy menjen ki ebből az emberből. Jellemző Lukácsra, hogy ezekről a dolgokról nem akar ilyen bulvárszinten beszélni, nagyon röviden, egyszerűen beszél, nem is magáról a gyógyításról, ott hangsúlyozza, hogy ez Jézusnak a szavára történik. Jézusnak nincs szüksége semmilyen angyali segítségre, nincs szüksége különböző praktikáknak a bevetésére, egyetlen szavától menekülnek az ördögök. Miért? Miért gyógyít Jézus? Mert az emberben, mint Isten teremtményében, természetes állapotában nincs helye a démonoknak, nem oda valók. Jézus kiűzi azokat a lelkeket, amelyik megbetegítik az embernek a lelkét, és sokszor ezen keresztül a testét is. És amire talán ritkán gondolunk, hogy ezt Jézus továbbadja a tanítványainak. Azt mondja, hogy menjetek, hirdessétek az evangéliumot, hirdessétek a szegényeknek a szabadulást, és szabadítsátok meg az embereket, üzzétek ki a démonokat. Pál apostol a Filippiben ezt teszi, mivel Pált bosszantotta ez, megfordult, és ezt mondta a léleknek, parancsolom neked Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle, és az még abban az órában kiment belőle. Jézus tanítványai is, és hiszem, hogy mai tanítványai is meg tudják ezt tenni. Nem keverendő össze persze ez a sokfelé terjengő, mindenféle lejárató, ilyen ördögűzésnek tűnő dolgokkal, amik inkább ezt az egészet nevetségessé vagy szánalmassá teszik. Hiszem, hogy bizonyos helyzetekben ez ugyanígy megtörténik, a megszállottság is és a gyógyulás is. De nem is ez ma a lényeg, hanem sokkal inkább az, hogy Jézus, és erre koncentráljunk nagyon, tesz valamit, valakinek az életében. Az elmúlt héten Jézus tett valamit a te életedben, vagy Isten megengedett valamit a te életedbe, akár jót, akár rosszat. A kérdés az az, hogy erre hogyan reagálsz. Itt van egy eset, egy ember meggyógyul, senki nem vitatja, a farizeusok sem. Azt mondják, igen, megszállott volt, meggyógyult. Mit teszel? A történetben szereplő emberek háromféle dolgot tesznek. Ez az esemény döntésre kényszeríti őket. Tudják, hogy nem színjáték, és valamit tenni kell. A farizeusok azt mondják, igen, itt valóban történt valami, de ez az ördöggel való cimborálás miatt történt. Belzebubbal az ördögök fejedelmével űzi ki az ördögöket. Valaki, amikor látja az Isten munkáját az életében, mondom még egyszer, akár jót, akár valami fájdalmasat, azt mondja, ez az ördög hatalma, az ördög teszi ezt. Aztán mások azt mondják, hogy Uram, ez egy nagyon ígéretes kezdés, olyan jó látni, ami történt, de további jelekre van szükségünk. Mások pedig kísértették, és mennyei jelt követeltek tőle. Hány emberrel találkozok, aki jó esetben utána megtér, és azt mondja, hogy már akkor láttam a jelet, már akkor tudtam, de még többre volt szükségem, még azt akartam, hogy Jézus bizonyítson. És hányan vannak, akik utána se veszik észre azt, hogy az Isten munkálkodott az életükbe. Aztán ott van a harmadik csoport, ahol remélem mi is tartozunk, akik szerint Isten országának az eljövetelének a jele mindez. Ha viszont én Isten ujjával űzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten országa. Hadd kérdezzem meg most nagyon személyesen mindannyiunktól, hogy amikor valami történik az életünkben, vegyük ezt egy jelnek, akkor mi hogyan reagálunk? Sok minden történt velünk az elmúlt napokban, és Isten munkáját látjuk benne, vagy az ördög elszabadult és gonosz működését. Isten munkáját látjuk, vagy csak érdekes véletlennek tartjuk azt, ami történt. Vagy komolyan vesszük azt, hogy Isten országa elérkezett, hogy Isten ebben a világban igenis munkálkodik. Hogy valamikor megláthatjuk a felemelt ujját, valamikor a szerető mosolyát, de történnek dolgok velünk, és erre reagálni kell. Múlt pénteken egy mosolygós, 2 hónapos kisfiúnak láttam a képét az egyik oldalon, egy 5 gyermekes baptista lelkipásztor kisgyereke volt. És annyi volt aláírva, hogy váratlan bölcső halálba meghalt ez a gyönyörű kisgyermek. Valami történik. Nem olyan szép és jó dolog, mint a evangéliumban, ahol meggyógyul egy megszállott ember, hanem valami szomorú dolog. És mit ért ez a lelkipásztor, ez alá a kép alá? Hiszen talán azért szakadt el tőled egy időre, hogy örökre visszanyerd. Ebben a szomorú helyzetben is ott volt a bizonságtétel. Valami történt, és valahogy reagálni kellett rá. És sokszor mi a pozitív dolgokra is negatív módon reagálunk, itt pedig azt látjuk, hogy valaki még a halálra is, a kisgyermeke halálára is tud így reagálni, hogy valamikor egyszer odaát biztos találkozni fogunk. Nem tudom, miért szakította el tőlem az Isten, de hiszem, hogy megvolt rá az oka, és egykor örökre vissza fogom nyerni. Kicsit hasonló dolgot értünk át, ha nem is ennyire fájdalmasat, de azért elég nehezett. Néhány nappal ezelőtt egészen megható volt, mikor feleségem, aki nem nagyon tud járni, bejött egy bottal a szobámba, és azt mondta, hogy tulajdonképpen mi olyan sok mindenért hálásak lehetünk így is az Istennek. És belegondolunk, valóban sok minden van, amiért az ember még nehéz helyzetben is hálás lehet. Látunk jeleket, látunk dolgokat, látunk csodákat, fájdalmakat. Hogyan reagálunk erre? Vannak itt olyanok, akikkel tegnap egy urna mellett álltunk meg. Egy nagyon komoly fájdalom. De hogyan mennek tovább? Elhiszik-e mindazt, amiről az igehirdetés szólt, hogy megmarad a hit, remény, szeretete 3, és ezek közül legnagyobb a szeretet? Mert az Isten országába is ott lesz, mert hitre már nincs szükség, mert látni fogjuk őt, reménykedni sem kell, de Isten szeretete be tudja takarni az életünket itt is, és egykor oda át is. Sok minden történt velünk az elmúlt héten, és történni fog a jövő héten is. Hogyan reagálunk ezekre a dolgokra? Mindez egy nagyon komoly szellemi harc, és Jézus erről is beszél. Amikor az erős ember fegyverrel őrzi a maga házát, biztonságban van a vagyona. De ha nála erősebb tör ellene és legyőzi őt, akkor elveszi fegyverzetét, amiben bízott, és szétosztja a zsákmányt. Jézus egyértelmű elmondja, hogy közte és a sátán között, és így köztünk és a sátán között is egy élethalál harc folyik. Ha ebben a harcban bármelyik fél megalkuszik, vagy gyengességet mutat, akkor el fog bukni. Mert itt a győztes az mindent visz. A démon világ fejedelméről azt állítjuk, és Jézus ezzel érvel, hogy az ő szavára, gondoljunk bele, tehát azt mondják a farizeusok, hogy Beelzebúbnak a segítségével üzte ki az ördögöket. Azt mondja Jézus, ezek szerint én parancsolhatok Beelzebúbnak, aki engedelmeskedik nekem, és bár minden célja az, hogy ezt az ember tönkretegye és megszállva tartsa, még meg is gyógyul, mert kimegy belőle. Hol láttatok már ilyet? Hol láttatok ilyet, hogy az ördög a saját ördöge ellen támad, és a saját céljai ellen támad, hogy neki az a célja, hogy elpusztítson valakit. Mi az, hogy akkor elhagy valakit és meggyógyít? Azt mondja Jézus, ez teljes értelmetlenség, nem csak teológiailag, de logikailag is. Ha a sátán támadna magára, Jézus szavára ráadásul valami jót tenne, akkor elpusztulna. És Jézus tovább megy, de ha én Beelzebúbbal űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok kivel űzik ki azokat? Vagyis abban a korban is voltak olyan emberek, nem csak a keresztényeknél, hanem korábban a zsidóknál is, akik Isten nevében, Isten hatalmába, Isten erejében bízva meggyógyítottak megszállott embereket, és őt soha nem merült fel az, hogy hát biztos az ördög segítségével teszik. Lehet, hogy a Jézust vádoló emberek között voltak olyanok, akik büszkék voltak arra, hogy igen, hála Istennek, hogy a fiamnak ilyen hite van, hogy tud segíteni megszállott embereket. De ott eszébe se jutott, hogy ez ne lenne valóság, és ez ne az Isten általi gyógyulás lenne. Jézus rámutat ezekre a dolgokra, és amikor rámutat, akkor azt mondja, hogy értsétek meg, itt csak egy dolog lehet, az, hogy eljött hozzátok az Isten országa. És Isten országának a hatalma, az ereje betör ebbe a világba, betört egykor és betör ma is. És mi ebből a tanulság, ebből a képből? Az egyik az, hogy az ördög a sokkal erősebb nálunk. Az ördög bármikor be tud törni a mi személyes életünkbe, ha nincs védelem rajta. Alárendelt szerepbe tudja kényszeríteni az embert. És nem csak arról beszélek, amikor valakit látványosan megszáll. És olyan dolgokat tesz meg ez az ember, amit ő maga nem akarna. Hanem Isten nélkül ki vagyunk neki itt szolgáltatva. Ennél finomabb és kevésbé láthatóan is alárendeljük neki az életünket. És ebből magunktól nincs szabadulás. Ha ezt a képet így nézzük, akkor jön egy erős fegyveres, betör az életünkbe, és bizony elveszi tőlünk azt, ami nekünk van. Arról beszél Jézus ebben a képben, hogy bocsánat, egy pillanat, hogy biztonságban van a vagyona, amikor nála erősebb tör ellene, legyőzi őt, elveszi fegyverzetét, amivel bízott, és szétosztja a zsákmányt. Így veszi el az embernek a lelkét is a kísértő. De ami igazán evangélium ebben a mai igében, hogy ebbe a életünk nem csak a sátán tud így betörni, hanem Jézus is be tud jönni, és ki tudja űzni az ördögöt. Mert ő sokkal erősebb nála. És pont azt a zsákmánt, amire az ördög vadászik, azt visszaszerzés, ez nem más, mint a mi Istentől kapott szabadságunk. Az, hogy Isten mellé odaállhatunk, és Isten gyermekei lehetünk, és nem kell megkötözötten élni az életünket. Ez a szakasz erről tanúskodik. Ezt írja egy kommentár. Ebből a nyílt provokációból kiindulva beszél Jézus arról, hogy Isten országa eljött az emberek közé. A sátán ugyan igyekszik az embereket távol tartani Isten szeretetétől, de Isten fia erősebb a sátán minden ármánykodásánál. Jézus megszabadította ezt az embert a benne lévő gonosz lélektől. Hasonlóan a ma emberének is adhat szabadulást. Gondoljunk csak bele, mennyi függőség, mennyi megkötözöttség nehezíti meg a ma élő ember életét. Jézus gyógyulást kínál azoknak, akik hittel fordulnak felé. Az egész történet arról szól, hogy van egy helyzet, és a helyzetben dönteni kell. És tulajdonképpen ketten meg is teszik a döntést. A farizeusok megteszik a döntést, mert egyértelműen elutasítják Jézust. Az a néhány ember, aki ott lehetett, látva a csodát, és elfogadta, hogy Isten országa köztük van, azok is meghozták a döntést. És sokan pedig ott bizonytalankodtak, és talán nekik szól Jézus, aki nincs velem, az ellenem van, aki nem gyűjt velem, az tékozol. Mert ebben a harcban nem lehet semlegesnek lenni, vagy Jézus, vagy az ellenség. Jézus sürgeti ezt a döntést, és azt mondja, hogy itt kizáró ellentétekről van szó. Valakihez tartozunk, és valakihez tartozni kell. És nagyon-nagyon sokan talán ezt nem hiszik el, és nem veszik. Komolyan azt gondolják, hogy vallásilag élhetik az életüket ilyen közömbös módon, semleges terület, ahol ez is befér, meg az is befér az életükbe. De ez az ige döntés elé állít minket. Vagy Jézussal gyűjtünk, vagy pedig nélküle pazarolunk sok mindent. Vagy a Szentlélek temploma a testünk, vagy pedig a gonosznak a lakóhelye. És lehetőségünk van arra, hogy jól válasszunk, a rosszat pedig Isten segítségével kiűzzük az életünkből. A mai vasárnap okuli vasárnapja, erre utaltam már az oltár előtti igénél is, amikor valami történik Illés proféta életében, és nem az Úrra néz, hanem elkeseredik. És mennyire megrázó az, hogy elmegy egy napi járóföldre, be a pusztába. Ember ott nem találta volna meg, nem tudták, hol van. Egy nap alatt azért nagyon messzire el lehet gyalogolni. És ha elég messzire megy az ember, az az öngyilkosságnak egy olyan módja, hogy tudja, hogy már nem lesz elég eleje visszajönni. Egyszer láttam egy filmet, amikor valaki, aki nagyon-nagyon sokat úszott, és pontosan ismerte a határait, úgy akart öngyilkos lenni, hogy elúszik addig, ameddig tud, és onnan még egy pár száz métert, és tudta, hogy nem fog tudni onnan visszajönni. Itt is ezt látjuk. Illés magától már nem tudott volna jönni, ember már nem találta volna meg, de az Úr nem hagyja magára, utána küldi az ő angyalát. Mert Isten látja mindazt, ami velünk történik. Látja azt, ami történt velünk, jó vagy rossz, látja, hogy hogyan döntöttünk ebben a helyzetben, és azt mondja, hogy dönts mellettem, gyűjts velem, ne tékozolj, hanem légy az én gyermekem és az én tanítványom, és lásd azokat a dolgokat, amik ott vannak az életedben, még ha nehéz is. Én azt is látom, és ott is veled vagyok, és nem hagylak el téged. Mindazok számára, akik Isten gyermekei, legyen ez a mai ige hirdetés egy megerősítés, hogy Uram, én szeretnék még inkább hozzátartozni, vedd birtokba még inkább az én szívem, lelkem, életem, hogy tudjak mindenre úgy nézni, hogy észrevegyem a te kezed nyomát, akik pedig még nem az övéi, azoknak Isten adjon erőt és bátorságot ráhagyatkozni, és az Úrral járni ezután. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, napról napra rettenetes látni a különböző háborúknak a képeit, ami kézzel fogható és szemmel látható a szétlőtt emberi testek, a szétbombázott épületek. Rettenetes az ördögnek ez a látható háborúja. Köszönjük, hogy minket ebből megmentettél. De mindenkünk is ott van az életünkben egy láthatatlan háború, egy hatalmas küzdelem, ami a mi szívünkért, lelkünkért, hitünkért folyik. Köszönjük mindazokat a megerősítő jeleket, amivel te magadhoz láncolsz minket, és adj erőt azokban a nehéz helyzetekben, amikor talán nem látjuk a te kezed nyomát, de hát, hogy elhiggyük, hogy ott is velünk vagy, és ebben a láthatatlan harcban te vagy a győztes. Te vagy az, aki győztél a Golgotai kereszten, és a te véred által megtörted rajtunk ördögnek, pokolnak, minden gonoszságnak a hatalmát. Urunk Istenünk, téged kérünk, adj nekünk hálás szívet, észrevenni a jót, és a te gondviselő kegyelmedbe kapaszkodni a nehézségek közepette is. Amen.